Urunk, kihez mehetnénk máshoz, hiszen örök életnek beszéde van te nálad, és mi hiszük és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Amen. Mai ígét olvasom a Márk evangélium a 15. részéből, a 6. verstől. Ünnepenként el szokott bocsátani nekik egy foglyot, akit ők kívántak. Barabás is fogságban volt azokkal a lázadókkal együtt, akik a lázadás idején gyilkosságot követtek el. A sokaság tehát felmenve Pilátus elé kérte tőle azt, amit mindig megtett nekik. Ő pedig megkérdezte tőlük: akarjátok, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát? Mert tudta, hogy irigységből szolgáltatták Jézust a főpapok. A főpapok azonban felbújtották a sokaságot, hogy inkább Barabás elbocsátását követeljék. Pilátus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: mit tegyek akkor azzal, akit a zsidók királyának mondotok? Azok ismét felkiáltottak: feszítsd meg! Pilátus megkérdezte tőlük: de mi rosszat tett? Azok pedig még hangosabban kiáltottak: feszítsd meg! Pilátus eleget akart tenni a sokaság kívánságának, és szabadon bocsátotta nekik Barabást, Jézust pedig miután megostoroztatta, kiszolgáltatta, hogy megfeszítsék. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy előtted lehetünk ezen a mai reggelen is, néhány órával a felkelés után együtt lehetünk ebben a közösségben, és veled is együtt lehetünk. Köszönjük ezt a kiváltságot, és kérünk, hogy áld meg ezt az állítatot, áld meg a napunkat, és szólíts meg bennünket a te elevenítő ígéddel. Amen. A Márk evangélium első részéből olvasok egy ígét, az első rész 14.-15. versét. Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát. Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Az Isten országáról szeretnék ma reggel szólni egy pár szót. Abban az összefüggésben, hogy Isten országa valóságos dolog, és kérdésként is fel lehet tenni, hogy számunkra mennyire valóságos Isten országa. Mit jelent nekünk ez a picit megfoghatatlan fogalom, hogy Isten országa? Hogyha naponta említjük az imádságunkban, a mi atyánkban, jöjjön el a te országod, akkor mire gondolunk? Azért is foglalkoztat ez a kérdés, mert nyáron olvastam két könyvet, két kicsit inkább a történelembe visszamenő könyvet, és elhatároztam, hogyha állítatot fogok tartani, akkor ezt mindenképpen megemlítem. Már nem a könyveket, hanem az Isten országáról a gondolkodást. Az egyik, az a katedrálisos úthoz kapcsolódva, maga az a cím, hogy a katedrális, Ken Follettnek a regénye, ami arról szól, hogy a középkorban mennyire határozta meg, illetve milyen módon határozta meg az Isten országa az embereknek a hétköznapjait. És hát tudjuk jól, a középkori gondolkodás szerint nagyon meghatározta. Egyrészt félelemmel, nagyon féltek, sokszor az egyház, a lelkészek, a szerzetesek fenyegetőztek is Isten országával, hogy majd lám-lám akkor mi lesz veletek. Másrészt pedig egy nagyon erős vigasztalást is jelentett, ami az Isten országára mindig is jellemző volt, hogy igenis egyfajta vigasztaló jelleg, hogy egyszer majd ezután a földi nyomorúság után, igazságtalanság után lesz egy olyan ország, ahol az igazság lakozik, és ez a legfontosabb része. És ezt egy kicsit visszaadja a KT-nk is, ami a középkornak a végén elmúltával keletkezik, de az a gondolkodás benne lehetett még, ami az első kérdést így fogalmazza meg, hogy micsoda tenéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod. úgy indul a KT, hogy azt mondja, hogy az embernek igenis vigasztalásra van szüksége, és ezt Istennél találja meg. A másik regény, amit olvastam, az pedig Zelma Lagerlöfnek a Jeruzsálem című regénye, ami pedig az Isten országát egy ilyen nagyon idealizált világba helyezi, és azt mondja, hogy ez egy eszmény, egy cél, ahova az ember tart, és úgy kell az embernek élni a hétköznapjait is, hogy ezt figyelembe veszi. És hogyan lehet ezt egyáltalán megragadni, és a könyvben szereplők pedig valóságosan azt mondják, hogy az Új Jeruzsálemnek, az Isten országának, az eljövendőnek már itt a Földön valamilyen módon meg kell valósulni. És ez nagyon szépen írja le ez a könyv. Egy rövid idézetet fel is olvasnék belőle. Egy közösségről szól egyébként, egy svéd ébredési közösségről, akik komolyan veszik Isten országát, és el is mennek Jeruzsálembe, hogy ott az Új Jeruzsálemet megéljék, megalapítsák, és egy ilyen valaki, aki elment közülük, az ő történetét olvasom fel. Ezen az utolsó napon és éjszakán olyan messzire került Krisztustól, hogy el sem tudta gondolni, hogyan találhatna ismét vissza hozzá. Most ebben a korai órában erős vágyakozás fogta el, hogy valami olyan helyre menjen, amelyről biztosan tudhatta, hogy az üdvözítő járt ott. És az egyetlen hely, amelynek fekvése sohasem volt vitás, az Olajfák hegye. Úgy képzelte, ha felmegy oda, ismét Jézus közelébe kerül. Ott majd beárnyékolja az ő szeretete, és így megérti talán, hogy mik a szándékai vele. Amikor kilépett az éjszaka sötétségébe, megkettőződött a félelme. Újra meg újra átélte gondolatban mindazt a szerencsétlenséget és igazságtalanságot, amely azon az egyetlen napon történt. De hogy feljebb és feljebb ért a hegyen, csodálatos világosság gyulladt ki a lelkében. A nyomasztó teher eltűnt belőle, és valami felvilágosító magyarázat kezdett kialakulni benne. Ez az egyetlen lehetséges magyarázat, gondolta. Amikor ilyen igazságtalanságok történhetnek, akkor közel van a világ vége. Másképpen lehetetlen megérteni, hogy válhat helytelenni az, ami helyes, hogyan lehetséges, hogy Isten ne tudja megakadályozni a rosszat, hogy a szenteket üldözzék, és hogy a hazugság ne találjon ellentmondásokra. Megállt és eltöprengett. Igen, bizonyosan úgy van. Közeledik az Úr eljövetelének az ideje. És ő, Gertrude, nem sokára meglátja őt, amint leszáll az ég felhőiből. Ha pedig így áll a dolog, akkor most már azt is érti, miért hívattak őt Jeruzsálembe. Isten különös kegyelme küldte őt és a többieket ide, hogy Jézussal találkozhassanak. És ez a két szemléletmód, ami a két regényben megvalósul, nagyon is jól tükrözi vissza mindazt, amit Jézus elmond az Isten országáról. Hiszen Jézus egész tevékenysége ebben foglalható össze, az evangéliumok elején, mind a két evangélium, a többi evangélium is elmondja, Máté és Márk is, hogy miért jött Jézus. Azt mondja a Szentírás, hogy elkezdett Jézus prédikálni, szerte járt Galileában, és hirdette, hogy elközelített a mennyeknek országa. És Jézus az összes a prédikációnak a nagy részét, amiket mi is ismerünk, azokat a példázatokat, példákat, hasonlatokat, amelyeket elmond, a nagy részét az Isten országáról mondja. Annak a természetéről, hogy milyen is az Isten országa, hogy növekszik, hogy rá lehet találni, mint egy kincsre, hogy fontos megragadni azt, ami előttünk van. Másik részét pedig arról mondja, hogy hogyan lehet bejutni az Isten országába. Van, aki konkrétan meg is kérdezi tőle, akár farizeus, akár a gazdag ifjú, hogy hogyan lehet valaki az Isten országának a polgára. És Jézus erről is mond jó néhány példázat, mint a nagyvacsorát, vagy a tisztűz példázatát, hogy hogyan kerül be az ember az Isten országába. És erről prédikál. És valahol az egyháznak ez a küldetése ma is, amikor az evangéliumot hirdeti, olyan szépen fogalmazza meg a Márk evangélium eleje. Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Ezeknek az összefüggése az, ami alapján a mi életünk is tagozódik, ami mi is irányultságot veszünk az életünkben. Az Isten országa közel jön, és az evangéliumnek ez a szíve, ez a lényege. Hát mi ennek a résznek, ennek a gondolatnak az üzenete számunkra? Három rövid gondolatot jegyeztem magamnak. Az első dolog az Isten országa természetéről az, hogy várjuk ezt az országot. Ez egy várakozó álláspont, nincs itt teljességében eljövendő. Azért is mondjuk a mi atyánkban napról napra, hogy jöjjön el a te országod, mert szeretnénk, hogy ez az ország itt lenne közöttünk. Ez egy olyan ország, ahol amit naponta megélünk, akár a munkánkban, vagy a saját életünkben, a családunkban, azok nincsenek. Nincsen benne rossz. Nincsen benne konfliktus. Nincsen benne fájdalom. Nincsen betegség. Nincsen jaj. Nincsen halál. Ez egy olyan ország, ahol ezek kizáratnak. Mindaz, ami leterheli az életünket, az nincs jelen. Most, amikor rövid időn belül három számomra nagyon közel álló és kedves ember halt meg, akik ide is kötődtek valamilyen módon, elgondolkodtam, hogy tényleg vigasztalást jelent az ige, hogy igen, az Isten országában mindezek már nem lesznek. Nem lesz a hiány, nem lesz a fájdalom, nem lesz a halál jelen, mert ezek kizáratnak. És tényleg vigasztalást jelent, hogy ezekkel az emberekkel az Isten országában majd egyszer újra fogjuk látni egymást. Tehát az Isten országának a természete az, hogy várjuk ezt az országot. Másik gondolat, amit talán szintén jól ismerünk, hogy az Isten országa eljött erre a földre, hiszen Jézus éppen ezt hozta le, ha lehet így fizikai képben is megfogalmazni. Lehozta számunkra ezt az országot. És ahogy a Jézus maga is mondja, hogy az Isten országa közöttetek van, megvalósulhat, egészében, teljességében itt a földön nem, az Új Jeruzsálemben majd igen, de részleteiben megvalósul. És ahol olyan események, olyan jelenségek történnek, ami egyébként Jézus is meghirdet, hogy a saját életével kifejez, megbocsátás, jó cselekedet, valaminek a közlése, egy bizonyságtétel, odafordulás, átölelés, akkor valahol ezek kis részletekben az Isten országa itt-ott megvalósul. Egy Isten tiszteleten, akár munkaközben, a családban, barátságban, házasságban, ezek megvalósulnak kis pontokban, és ezekből a kis apró tükörcserepekből egyszer összeáll majd az egész, amikor már nem részletekben látjuk a világot. Tehát ez a jó az Isten országában, hogy nem csak várjuk, nem egy ilyen ideális dolog, egy idealizált dolog, hanem valóságosan itt van. Azért is mondtam, hogy az Isten országa az valóság számunkra. Valóságosnak kell, hogy legyen. Hiszen ezt hirdetjük mi is. És harmadik maga ez a gondolat is, hogy hirdetni kell. Hogy valahol az életünkkel azt a gondolatot, hogy Jézusban ez a Isten országa, ez a isteni állapot eljött ide közénk, és hogy ez megélhető egymás között is, ezt hirdetni lehet. Úgy is, ahogy Jézus hirdette, aki kiállt, és azt olvassuk, hogy szerte járt, és hirdette az Isten országát, Keresztelő János ugyanezeket a szavakat mondta el a Márk evangéliuma elején, hogy igenis eljött az Isten országa, és itt van, és megragadható. És azok a konfliktusok, amelyeket megélünk, és látunk most a társadalomban, Európában is, azoknak valahol ez a gyökere, vagy a megoldása, hogy igenis Isten országa itt van, és kifejezhető mások számára is. És ez a szó, amiben ez egészen közel jön, az elközelített, ez a görög nyelv természetéből kifolyólag egy nagyon fontos üzenetet hordoz, egy passzív szerkezet. Jézus maga idézi ezt a mondatot, de még ő sem mondja, hogy én hoztam ide nektek az Isten országát, mert azt mondja, hogy elközelített. Ez egy olyan isteni cselekedet, amit nem lehet befolyásolni. Így fogalmazta egy teológus, hogy Isten országa feltartóztathatatlanul jön, közeledik, ahogyan Jézus visszajövetel is közeledik hozzánk. És ezt nem tudjuk befolyásolni. Nem tudjuk sietetni. Voltak korok, amikor próbáltak sietetni. Ezek a Jeruzsálem a vándorlások is valamiképpen ezt fejezték ki, hogy igen, valósuljon már meg ez az Isten országa, ha lehet, akkor még a mi időnkben is, ha lehet a Földön. És Jézus ezzel a mondattal, hogy elközelített, nincs befolyásunk rá, passzívan láthatjuk, élhetjük át. Ez nem azt jelenti, hogy mi magunk is passzívak vagyunk ebben a történetben. Hiszen a Barabás és Jézus választásának a története pont azt mutatja számunkra, hogy igenis van választás jó és rossz között. Van választás jó megoldás és rossz között. Isten országa megoldása és a világ szerinti gondolat között. Ez egy nagyon csúnya történet, ismerjük jól, ez a Jézus és Barabás történet, egy gonosztevővel szemben állítják az Isten fiát és a világ, mint ahogy sokszor megfogalmazzuk, a rosszat választja, a rossz megoldást választja, és tudjuk, hogy Isten tervében ez így volt meg, hogy a megváltásunknak ez volt a lépés, és ez volt az ára. De az Isten országa választása az ilyen szempontból a mi döntésünk is, hogy mi magunk az szerint az értékrend szerint szeretnénk-e élni, dolgozni, végig gondolni az életünket, ennek a valóságában élünk, vagy pedig nem. És ez mindig döntés kérdése. Egy-egy helyzetben az életünk nagy dolgaira is döntés kérdése, hogy igen, szeretnék az Isten országa mellett dönteni, még akkor is, hogyha ez egy nagyon távolinak tűnik, ha nagyon idealizáltnak, ha a valóság teljesen mást mutat, a politika, az érzelmek teljesen más irányba megy, lehet-e választani mégis azt a Jézus melletti kiállást, amit ő maga hozott le erre a földre. És látjuk, hogy ez a választás, amit ott a passió történetben döntöttek az emberek, az ebben a választásban Isten választása volt, mert Isten döntött, felőlünk döntött Jézus életéről, Jézus sorsáról is. És amikor szeretnénk kifejezni azt, hogy igen, Isten országa legyen jelen az életünkben, úgyis, mint szempont, mint egy távoli cél, ahova haladunk, vagy úgyis, mint ami megfogható, ami megélhető egymás között, és úgyis, mint amit hordoznunk, amit hirdetnünk kell, akkor kérhetjük azt, hogy Isten legyen mellettünk ebben a választásban, hogy tudjuk mindig azt választani, ami az övé. Tudjuk azt választani, amire Jézus azt mondja, hogy igen, betelt már az idő, és elközelített az Isten országa. Amen. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, azt, hogy nem kell mindenben okoskodnunk és gondolkoznunk, hiszen olyan világosan elintáltad az Isten országának a művét, a természetét. Kérünk téged azért, hogy hadd éljük meg ezt a hétköznapokban, hadd legyen valóságos számunkra, ne csak egy ilyen elvont egyházi vagy teológiai fogalom, hanem legyen számunkra egészen közelivé ez a gondolat és ez a szó, ez a kifejezés, hogy a te országod. És amikor elmondjuk ezt a mi atyánkban, akkor dobbanjon meg a szívünk, hogy igen, vágyom erre, hogy a te országod jöjjön el, és ne csak globálisan ennek a világnak az életében, hanem személyesen, az én dolgaimban, az én harcaimban legyen ott az Isten országa, legyen ott annak a természete, mindaz az a habitus, mindaz a lelkület, Jézus, amit te hoztál közénk, és te mutattál meg. Köszönjük, hogy ennek az országnak lehetünk polgári, hogy dönthetünk melletted nap, mint nap. Kérünk, hogy így állj meg bennünket ebben a közösségben, hogy erőt munkánkhoz, tervekhez. Adj Erikának gyógyulást az ő betegségében, hadd lehessen újra közöttünk, és adj vigasztalást mindazoknak, akik most gyászolnak, gyászoló családoknak. Kérünk, hogy így jöjj velünk és állj meg minket. Amen. Az Úr Jézus így tanított imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen.